32. fejezet. A szohaszoni polgármester. Az állami puskapor. Jocelyn. A raktárfelügyelő baltája. Quinet. Betörök a lőszerraktárba. Győztesként távozom szohaszomból. Menesson úr meg akar állítani. Az orláni herceg vadőrei. Boaé. Párizsba érkezem. Merem állítani, hogy hála Quinet bölcs tanácsának, törvényesebb eljárás képzelni sem lehet a miénknél, hiszen mi, akár Bilboku, a polgármester úr teljes jóváhagyásával cselekedtünk. Magától értetődik, hogy Dorkür a lezredes szíves örömes kitálta előttünk a lőszerraktár ajtaját. Arról a raktárról beszélek, amely a bejárati kaputól jobb kéz felé esett. A puskapor, amelyet itt találtunk, valóban 200 font körül lehetett. Azon voltam, hogy minél hamarabb elszállítsam, mert a polgármester kijelentette, hogy erre a puskaporra a város védelme érdekében neki is szüksége van. Szempontjának jogosságát nem vontam kétségbe, mint hogy azonban makacsul a fejembe vettem, hogy bizonyos mennyiségű puskaport okvetlenül Párizsba szállítok, már ott tartottam, hogy a polgármesternek lejátszom ugyanazt a jelenetet, mely a városparancsnoknál folyt le az imént, amikor odajött Dorkür ezredes. Igaz ugyan, súgta a fülembe, hogy csak 200 font puskaporunk van a tüzérségi raktárban, viszont oda át a túlsó épületben őrzik a város lőpor készletét, és az nem 200, hanem 3000 font. Rábámultam. Hogy lehet ez? Kérdeztem. Amint mondom, 3000 font ott átellenben, és megmutatta az épületet. Hát akkor nyissuk ki a kaput, és vigyük el a puskaport. Igen, ám csak, hogy hol a kulcs? Hát hol a kulcs? Jocelynnél, a raktárosnál. És ő hol lakik? Az urak közül bárki oda vezeti. Nagyon helyes. Odaléptem a polgármesterhez. Az ön kérésére, polgármester úr, most nem mondhatok se igen, se nemet. Ha másod hozzá tudok jutni puskaporhoz, akkor nem nyúlok hozzá ehhez a 200 fonthoz, ellenkező esetben azonban ezt fogom elvinni. Most azonban lássunk dologhoz, és osszuk fel a tennivalókat. Kedves Moró úr, önt arra kérem, béreljen a fuvarosoktól egy társzekeret és hozzávaló lovakat. Mindkettőért megfizetjük a szokásos bért azzal a kikötéssel, hogy egy órán belül legyenek itt. Mihet fölraktuk a puskaport, elindulunk. Rendben van? Hogyne? Siessem. Moró elindult akkora lendülettel, hogy kívánni se lehetett volna többet. Maga pedig, kedves barbarátom, legyen belátással, a helyzet egyre zavarosabb, okvetlenül szükséges, hogy elfoglalja helyét az ágyú mellett, hagyja abba az éretlen szilva fogyasztását, ehelyett inkább gyújtson rá, megteszi. Nagyon szívesen, csak két vagy három szem szilvát ettem, de teljesen belevásott a fogam. A világ minden puskaporáért se bírnék még egy szilvát megenni. Maga pedig üten, menjen el újra Missa doktorhoz, és nézzen utána, csinált-e egyáltalán valamit. Ha nem, kérje vissza tőle Lafayette kiáltványát, mert arra még szükségünk lehet a polgári hatóságoknál, akiket Gérard tábornok parancsa nem kötelez semmire. Futok! Maga pedig, Quinet úr, vezessen a raktárfelügyelőhöz. Csak hogy nagyon messze lakik. Annyi baj legyen. Egyesült erővel mindent el lehet érni. Nos tehát egy fél vagy legkésőbb háromnegyed óra múlva itt újra összejövünk valamennyien. Bard elfoglalta őrhelyét, üten elindult a maga célja felé, Quinet és én pedig a magunké felé. Nem sokára megérkeztünk Jocelyn raktárfelügyelő házához. Hát itt volnánk, állapította meg Quinet. Remélem azonban meg fogja érteni, hogy én, aki helybeli lakos vagyok, roppant kényes helyzetbe kerülnék, ha tovább is önnel maradnék. Azt tanácsolom, hogy menjen be egyedül a raktárfelügyelőhöz. Emiatt sose fájjon a feje, válaszoltam. Beléptem a kapun. Nem akarom a helyzetet szépíteni. Tény és való, hogy amikor Jocelyn úr házának küszöbét átléptem, se testi mi voltomban, se öltözködésemben nem voltam bizalomgerjesztő látvány. Szalmakalapomat már régen elhagytam valahol, Verejtékező arcomat lebarnította a nap, hangom hol rekedt trombita harsogással szólt, hol hirtelen elvékonyodott, egészen az érthetetlenségig. Vadászzekémtől, melyet a két pisztoly amúgy is lehúzott, már az utolsó gombok is búcsút készültek venni, másfelől azonban a cipőm és lábszárvédőm sötétlő vérfoltokkal, melyeket még az útpora se bírta eltakarni. Mindezek után ne csodálkozzunk rajta, hogy Jocelyn úr, mikor meglátotta a fent leírt maskarában kétsövű puskával a vállamon, hirtelen hátrálni kezdett, mégpedig azzal a karosszékkel együtt, amelyben ült. Mit kíván, uraságod? Kérdezte. Előadtam neki látogatásom célját, oly röviden, ahogy csak tudtam, egyrészt mert sietős volt a dolgom, másrészt azonban úgyis hiába próbáltam volna udvariaskodni, ha egyszer cserben hagyott a hangom. A raktárfelügyelő különböző ellenvetéseket tett. Sorra megcáfoltam őket, de alig válaszoltam, az egyikre már is előállt a következővel. Láttam, hogy így semmire sem jutunk. Uram, jelentettem ki határozottan, nincs értelme a vitának. Feleljen kérem, hajlandó-e kiszolgáltatni a városi raktárban lévő lőport, vagy sem? 1000 frant adok érte, tessék, vegye el. Hogy tehetnék ilyet, uram? Hiszen az a puskaport 12 000 frant ér. Akkor tekintse ezt az összeget előlegnek, a többiről elismervényt adok, melyet az ideglenes kormány készpénze vált. Csak hogy nekem hitelbe árusítanom szigorúan tilos. Akkor másképp teszem fel a kérdést. Hajlandó-e fizetség nélkül kiszolgáltatni az állam puskaporát, amely tehát az ideglenes kormány tulajdona, igen vagy nem? Ehhez a puskaporhoz nekem jogom van, mint hogy parancsot kaptam az elszállítására. Magának ezzel szemben nincs hozzájoga, mert nem kapott parancsot arra, hogy visszatartsa. Ehhez én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igen vagy nem. Joga van, uram, elvenni a lőport, de hadd figyelmeztessem, hogy a felelősség a kormánnyal szemben önt terheli. Ennyi, miért nem ezzel kezdte? Már réges-rég befejeztük volna a vitát. A kandallóhoz léptem, ahol már jó ideje észrevettem egy favágó baltát. Mit csinál, uram? Kiáltott föl ilyetten a raktárfelügyelő, látván, hogy magamhoz veszem a baltát. Kölcsön veszem magától a baltáját, hogy betörjem vele a raktár ajtaját. Mihelyt megtörtént, a baltája ismét rendelkezésére áll. Megfordultam, és elindultam kifelé. De uram, loholt utánam a raktáros kiabálva, hiszen ez közönséges lopás. Mi több? Közönséges, betöréses lopás. Figyelmeztetem, hogy írásbeli jelentést teszek a pénzügyminiszternek. Tegyen jelentést az ördög nagyanyjának, Jocelyn úr. Ilyen társalgás közben értünk le az utcára. A raktárfelügyelő tovább kiabált. Egyre több néző gyűlt össze, visszafordultam. Ugyan már, maradjon egy kicsit csöndben, raktárfelügyelő úr. Mordultam rá, és erőteljesen megmarkoltam a baltát. Segítség! Kiáltott teli torokból. Rabló! Gyilkos! És miután orrom előtt becsapta a kaput, még a reteszt is rátolta belülről. Semmi kedvem se volt betörni a raktárfelügyelő kapuját. Indulás! Kiáltottam oda Quinnetnek. Az ellenség elvonult a csata színhelyéről. Fussunk! És a baltát lóbálva, futva indultam vissza a lőszerraktárba. Még százat se léptem azonban, amikor utolért a raktárfelügyelő hangja. Átka itt szórta rám a messzeségből. Lakás ablakán kihajolva próbálta ellenem úszítani Soissons népét. Quinnetnek megvolt a magához való esze, nyomtalanul eltűnt. Csak 1851-ben láttam viszont Brüsszelben. Ha akkor Soissonsban úgy véltem, hogy túl korán távozott el, Brüsszelben viszont azzal kárpótolt, hogy tovább maradt a keleténél, hiszen még december 2-a után is arra várt, hogy visszavonják a köztársaságtól kapott követi megbízó levelét. Én azonban se Jocelyn úr átkaival, se a Soissonsiak barátságtalan viselkedésével nem törődtem. Siettem vissza a lőszerraktárba. Bard ezúttal ott állt a kijelölt őrhelyem. Mi újság? Kapott engedélyt a raktárfelügyelőtől? Kérdezte Dorkűr ezredes. Ha engedélyt nem is, de a raktár kulcsát megkaptam. Szóltam és megmutattam a baltát. Ekkor érkezett vissza ütem. Nos, kérdeztem, csinált valamit a te híres doktorod? Ilyet még nem hallottam, kiáltott fölüten. A hazafiaknak ez a koronázatlan királya, az orrát sem meri kidugni a házból, és ráadásul vissza se akarta adni Lafayette tábornok kiáltványát. Remélem visszavette tőle, az csak természetes, itt van. Jól van, adja ide, és most lássunk munkához. És maga mit intézett? Én ezt a baltát hoztam magammal a raktárfelügyelő kandalójáról. Ezzel most betörjük a raktár ajtaját, aztán ha Moró szerzett fuvarost, fölrakjuk a puskaport, és már itt se vagyunk. Megbízhatónak tartja Morót? Még magamnál is megbízhatóbbnak. Hát Quinet hova tűnt? Semmivé vált. Elgőzölgött, kámforrá lett. Ne is beszéljünk róla. Gyerünk dologra. Ez azonban nem ment egészen simán, ami persze nem a munka megkezdésére, hanem az elvégzésére vonatkozik. A zár, amelyet le akartunk verni, bele volt süllyesztve a falba. A fal hatalmas, kovakőtömbökből épült, és minden félrecsúszott ütés, amely a zár vagy a fa helyett a falat érte, valóságos szikraesőt csiholt ki belőle. Torkűr alezredes nem volt éppen gyönge legény, de a második vagy a harmadik balta csapás után, amikor folyton csak a szikrák pattantak, megcsóválta a fejét és odafordult az embereihez. Ne maradjunk itt, hiába minden. Amit ezek az urak művelnek, az őrültség. És mindnyáján elhúzódtak tőlünk, amennyire a falakkal körülvett udvaron lehetett. 5 perc múlva kénytelen voltam a baltát átadni Ütennek. Most ő esett neki az ajtónak. Nekem azonban semmi sem ment elég gyorsan. Megkerestem az udvar legnagyobb kövét, a fejem fölé emeltem, elparancsoltam az ajtó mellől Ütent, és egy Ajaxhoz méltó mozdulattal ellódítottam. Az ajtó, mely már úgyis recseget ropogott, dirib darabokra ment szét. Végre valahára ott volt az orrunk előtt a 3000 font puskaport. Annyira féltettem drága szerzeményemet, hogy, mint Jean Bart, a biztonság kedvéért ráültem az egyik hordóra, és sürgetni kezdtem Ütent, kerítse elő Morót és a fuvarosát. Üten el is ment. Csak úgy duzzadt az életerőtől ez a csupa ideg ember, e fáradhatatlan vadász és pompás lövő, akinek szavát se nagyon lehetett venni, de ha munkáról volt szó, lett légyen az akármilyen munka, abban úgy megállta a helyét, hogy kalapot kellett emelni előtte. Egy negyed óra múlva visszajött. A szekeret elhozta magával, Morót viszont nem hozta el. Hová lett Moró? Moró összeszedett a városban vagy 20 fiatalembert és a teljes tűzoltóságot. A tűzoltóságnak és az ifjúságnak meghagyta, hogy várjanak meg engem, és kísérjenek el villékot erettig. Még ezzel se érte be, elküldte a lovát is, hogy lóháton vonulhassak ki a városból. Megraktuk a szekeret puskaporral, kifizettem, amiben megalkuttunk, ha jól emlékszem, 400 front, és már ülhettünk is föl a postakocsira. Megbeszéltük, hogy a fuvaros a szekeret kíséri, visszafelé aztán csinálhat, amit akar. Az ő dolga, 400 front kapott érte. A lőporral megrakott szekérrel megálltunk Ütenék háza előtt. Délután 4 óra volt, és mi még nem ettünk semmit. Csak Bard evett meg 3 szem szilvát. Bard egyébként fülig beleszeretett a kis 4-es lövegbe. Boldogan neki ajándékoztam volna, de a puskaport derékőrei könyörögtek, hogy ne vigyem el, és nem vitt rá a lélek, hogy megfosszam őket a kis ágyútól. Üten édesanyja finom vacsorát készítetett, ami már nagyon ránk félt volna, mi azonban septiben hánytuk befelé az ételt, időközben befogták a postalovakat a kocsinkba is. De végül is 5 óra tájban útnak indultunk. Erről a társzekér, mögötte a kocsiban Üten, Moró és Bard. Én Moró lován kísértem a menetet, szorosan a szekér mellett, le nem véve kezemet pisztolyom tokjáról, mert kész voltam rá, hogy a szekeret, s vele együtt magamat, meg a fél város fölrobbantsam, ha valaki utunkat merné állni. Szerencsére senki se próbálta utunkat állni, sőt, a hátunk mögül néha buzdító kiáltásokat is hallottunk. Ellelkes hazafiak nem voltak sokan, mégis meg kell becsülni, ha valaki egyáltalán kiáltott, mert 1830-ban bizony elég bajos volt eltalálni, hogy mit kiabáljon az ember. A legnagyobb veszély a város kapujában leselkedett ránk. Megtörténhetett volna, hogy amikor begördülünk a kapu alá, hirtelen leeresztik előttünk a csapórácsot, és a két kapuőr nekünk támad. Mi azonban baj nélkül haladtunk át ezen a termopüléi szoroson, és kijutottunk a város falai közül a szabad mezőre. Fél száz lépésnyire a városkaputól már ott várakoztak ránk a kísérőink. Nem tagadom, most végre teli tüdőből én is fellélegeztem. Ide hallgass, kedves barátom, mondtam Üternek. Nincs kedved visszamenni a városba? Hozathatnál nekünk 20 üveg bort, hogy ihassunk egyet Lafayette tábornok egészségére. Azt hiszem, becsülettel rászolgáltunk. Egy negyed óra múlva kocintásra emeltük poharainkat. Amikor a tábornok egészségére ittunk, köszöntőnket lelkesen vízhangozták a város lakosai, akik búcsúztatásunkra összegyűltek a falakon. Aztán kiürültek a boros üvegek, és mi folytattuk utunkat. A Vertfőjben, ami félúton van Szomászon és Villékoteret között, átadtam Morolovát a postamesternek. Nem bírtam volna tovább a nyerekben ülni, mert majd összeestem kimerültségemben. Kezdtem rájönni, hogy a fuvaros lovaival soha nem érnénk célhoz, és ezért 4 postalovat fogadtam be a társzekérbe. Ezen közben leheveredtem az árokpartra, és oly mély álomba merültem, hogy csak nagy üggyel bajjal tudtak belém lelket verni, amikor tovább indultunk. Ekkor Moró ült föl a lovára, mert el akart minket kísérni Villékoterettig. Én beszálltam a kocsiba, és alig, hogy elfoglaltam Moró helyét, újra elnyomott az álom. Egy órát alhattam talán, arra ébredtem, hogy valaki erősen ráz. Kinyitottam a szememet, és Ütent láttam magam előtt. Ébredjen már föl, biztatott. Mi történt? Kérdeztem ásítva. Olyan jól aludtam. Alig, hanem az történt, hogy a maga egykori főnöke, Meneszon közjegyző, ellenünk uszította a várost. Elhíresztelte, hogy maga az orleáni herceg érdekeit képviseli, és most nem mehetünk tovább. Az orleáni herceg érdekeit? Én? Ez az ember vagy részeg, vagy őrült. Ha őrült, őrült, ha részeg, részeg, nekünk minden esetre hadat üzentek. Nekünk? Kicsoda? Először is az erdészek. Az erdészek? Nekünk? Most már semmit sem értek. Miért üzentek volna hadat épp az erdészek, ha egyszer úgyis az orleáni herceg érdekeit képviselem? Ez nekem sem fér a fejembe. Én csak figyelmeztetni akartam. Most már tudja, mi vár ránk. Mehetünk tovább. Végre kiment szememből az álom. Csapatunk már a Damplő nevű hegy lábánál járt, amikor Villékoterecből elénk sietett egy barátom, hogy elújságolja az ellenünk szőt összeesküvést. Odahívattam Morót, hiszen ő képviselte csapatunkban a lovasságot. Arra kérem magát, Moró, mondtam, hogy ne kimélje a lovát, vágtasson be Villékoteretbe és menjen el Kártyéhez, sőt, ha kell, Pályéthoz is. Kérdezze ki őket, hogy mi igaz ebből a históriából. Ha véletlenül Manessonnal találkozik, mondja meg neki, hogy a puskámban 2 golyó van, ha nem akar velük megismerkedni, maradjon csak szépen lőtávolon kívül. Moró elvágtatott, én pedig Üttennel együtt a csapat élére álltam. Magam mellé vettem 6-8 embert a legelszántabbak közül, a megmaradt 20-25 fő Bardal egyetemben a társzekereket kísérte. Miután így elrendeződtünk, tovább indultunk. 10 perc múlva észrevettük a visszatérő Morót. A hírek valónak bizonyultak. A közjegyző háza előtt csak ugyan összeverődött egy csomó ember. Maneszon pedig ott szónokolt az embergyűrű közepén, amikor azonban Moró szép csendben odament hozzá és néhány szót a fülébe sugott, a közjegyzőnek rögtön hűlt helye támadt. Hátra voltak még az erdészek, akiket egy Boaé nevű egykori katonatiszt vezetett. Azt már sokkal nehezebb volt megmagyarázni, hogy a Boaé vezénylete alatt álló erdészek, az orleáni ház hű emberei miért szálltak szembe velem, amikor épp az volt a vád ellenem, hogy a herceg oldalán szólítom fegyverbe a környék lakosait. Maga Boaé is, az egykori tiszt, akit a restauráció bocsátott el a hadsereg kötelékéből, mindent az orleáni hercegnek köszönhetett. Megérkeztünk Pályethoz, ahol ugyanolyan szívesen fogadtak, mint legutóbb. Sietve elfogyasztottuk a vacsorát, embereim Kátyé udvarán étkeztek. El voltunk rá készülve, hogy bármikor megtámadhatnak bennünket, tehát mindannyian térdünk közé szorított puskával ettünk. A vacsorát nem zavarta meg semmit. Étkezésünk ideje alatt pihent lovakat fogtak kocsink és szekerünk elé. Este 10 órára járt, amikor tovább indultunk, ezúttal a teljes vilékot eretti nemzetőrség szegődött kísérőnkön. Baráti készszorításokkal és forró ölelésekkel mondtunk búcsút szoászoni barátainknak, akik nem egészen 4 óra alatt 6 mérföldes utat tettek meg velünk. Amikor Vossien hegy közelébe értünk, ismét mélyen elaludtam, és oly szépeket álmodhattam, mint Szaveny, aki még a hóhérra is megharagudott, amiért fölébresztette. Engem most is üten rázott föl. Ébresztő, riadó! Kiabálta. Mi az? Itt van Boáé, és meg akar verekedni magával. Akkor verekedjünk. Hol van? Itt vagyok, mondtam valaki. A szememet dörgöltem, aztán észrevettem egy 35-40 év körüli férfit tajtékos lován ülve. Leugrottam a kocsiról. Ha jól értettem, uram, alig, hanem ön az, aki beszélni óhajt velem. Uram, válaszolta a lovas haragosan, ön engem vérig sértett.
Én? Önt?
Úgy van, uram, ön, és remélem, ezt be is fogja ismerni.
Mit ismerjek be?
Azt, amit mondott. Hogy vagy részeg vagyok, vagy őrült.
Várjunk csak.
Tűnődtem. Mondani, csak ugyan mondtam ezt, de vajon kiről?
Már nem emlékszik, szólt közbe üten.
Menneson közjegyzőről mondta.
Láthatja, uram, hogy nem beszéltem össze ütennel.
Más kifogása nincs ellenem?
Semmi, uram.
Ezért igazán kár volt engem felébreszteni. Én azonban arról voltam meggyőződve, uram.
Még mindig megvan róla győződve?
Mint hogy kiderült a tévedés, már nem.
És most?
Szerencsés utat kívánok, uram.
Köszönöm.
Ezzel Boáé egy ugrással visszafordította a lovát, és vágtában indult neki a Ville Coteretbe vezető útnak. Azóta sokszor találkoztunk, és mindig nagyokat nevettünk egykori baklövésén. Akkor azonban nem volt nevethetnékem. Bardra bíztam a puskapor őrizetét, ütenre, hogy a postaállomásokon fizesse ki az előfogatok árát, én pedig visszaültem a kocsiba, és elaludtam. Amikor újra kinyitottam a szemem, a Bourget-i posta udvarán álltunk. Kis híján hajnali 3 óra volt. Mint hogy 8 vagy 9 óra előtt úgysem juthattam volna Lafayette tábornok színe elé, elfogadtuk a kávét meg az ágyat, amelyel a postamester kínált meg bennünket. Csak hogy ismertem a természetemet. Attól féltem, hogy átaludnám a napot is egyvégtében, azt kértem tehát, hogy reggel 7-kor verjenek fel. Ezt nem csak megígérték, hanem percnyi pontossággal meg is tették. Reggel 9 volt, amikor beléptünk a párizsi városház kapuján. Kalandos szoazoni útja után Dumas a Bretagne-ba utazik, azzal a megbízással, hogy szervezze meg az ottani nemzetőrséget. Visszaérkezve még egyszer újraéled Mélanie Valdor iránti szerelme, de ez a fellobbanás csak késleltetni tudja a végleges szakítást. Arel, az Odeon színház igazgatója 6 felvonásos Napóleon drámát irat vele, melyet azonban még Frédéric Lemaître, a főszereplő sem bír a bukástól megmenteni. Dumas közel jár ahhoz, hogy elveszítse önbizalmát. Ekkor azonban a Paul Saint-Martin színházban próbálni kezdik később oly híressé vált Antoni című darabját, és a 2 főszereplő, Marie Dorval és Pierre Bocage bizakodásával új erőt önt az íróba.